Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 168. dicséret első versét énekeljük. A 168. dicséret így kezdődik: Ó Atya Isten! Elfoglalva a 272. dicséret első három versét énekeljük. A 272. dicséret így kezdődik: Mind jó, amit Isten tészen. könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen az estén megállhatunk előtted úgy, mint ami megváltunk előtt, hiszen az ige arról tesz bizonyságot, hogy te vagy az, aki eljöttél ebbe a világba, hogy megkeresd és megmentsd az elveszetteket. És Uram, mi is elveszettek vagyunk, vagy elveszettek voltunk, akiket már megkerestél, és tudjuk, hogy Uram, annyira szeretsz minket, hogy kész voltál otthagyni az Atyát, a menny dicsőségét azért, hogy minket visszasegíts, visszavigyél az Atyával való közösségbe, visszavigyél az ő csodálatos országába. Mert Urunk, elszakadtunk, egyre inkább eltávolodtunk a mi teremtő, megváltó Atyánktól, aki nagyon szeret minket, és minél messzebb kerülünk, annál inkább elromlik az életünk. És amikor rádöbbenünk erre, akkor fel kell ismernünk azt is, hogy olyan tehetetlenek vagyunk. Mert Uram, elrontani, amit te csodálatosan megalkottál, azt olyan könnyű, de helyrehozni, az nagyon nehéz. Számunkra lehetetlen, de köszönjük az ige kijelentését, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. És köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusért lehetséges, hogy rendbe jöjjön az életünk, hogy helyreálljon veled az élő kapcsolatunk, hogy megtisztuljunk a bűntől, hogy újjászületve már Krisztus lakjon bennünk, és így egy új, egy más életet élhessünk. Egy olyan életet, amely már világít, amely már rád mutat, amelynek már fogyasztható gyümölcsei vannak. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ezen a mai estén is adod nekünk az ígét, és általa táplálod a mi szívünket, lényünket. Kérünk, tedd a mi lényünket befogadóvá, igéd előtt nyitottá, és egész életünket engedelmessé. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét, mégpedig Lukács evangéliuma 15. fejezetéből, a 22. verstől a fejezet végéig, tehát a 32. versig bezárólag. Lukács evangéliuma 15. fejezetének 22. versétől így van megírva Isten igéje. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat. De te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízod borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A történet első felét már kedden olvastuk, hallottuk, Láttuk azt, hogy egy apának van két fia, és a kisebbik nem bírja kivárni az apja halálát, hogy megosztódjon majd a vagyon, ő szabad és független akar lenni, kikéri a részét, és elmegy távoli vidékre, és bizony ott nem úgy alakult az élet, ahogy azt ő megtervezte, mert az atya nélkül, az Isten nélkül az életünk soha nem megy jó irányba. Meg lehet álmodni, meg lehet tervezni, lehetnek elképzeléseink, de ha Isten nélkül indulunk el, az soha nem fog jó irányba menni, az soha nem fölfelé, hanem mindig lefelé halad. Akkor is, ha adott esetben kívülről úgy néz ki, hogy milyen pompás is a mi életünk. Hát ez a fiú is úgy járt, egyre mélyebbre került, elfogyott mindaz az örökség, amit otthonról hozott. Ott maradt egy szál egyedül, mert a világ mindig is olyan, hogy amíg valakiből van mit kinyerni, amíg valakiből van haszon, addig mellette állnak, addig fontos. De miest ez megszűnik, az embert is elfelejtik, senki nem törődik vele. Sokszor ez így van közelebbi emberi kapcsolatokban, még házasságban is, amíg az egyik nagyszerű fizetést hoz haza, vagy fiatal, tele van erővel, mindent meg tud tenni, addig mindenki szereti, de hogyha megszűnnek ezek a képességek, vagy az egyik házastárs olyan állapotba kerül, hogy gondozni, törődni kellene vele, bizony megtörténik, hogy az egészséges otthagyja, mert ő nem akar egy nyomorékot ápolni, nem akar egy nyomorékkal együtt lenni. Ez a világnak a szellemisége, de egész más az Isten országa, és majd meglátjuk, hogy az Isten országa mennyire más, mint ez a világ. Tehát a fiú egyre mélyebbre jutott, még ráadásul éhínség is jött, és amikor abban a helyzetben jut, hogy szeretne a disznó keledeléből enni, még ott is félre söprik, nem engedik, hogy egyen belerúgnak, éreztetik vele, senki vagy lecsúsztál, nincs már rá szükség, és olyan szomorú, hogy lehetnek ilyen helyzetek, mert Isten nélkül ez van, hogy belerúgunk a másikba, ha már mélyre süllyedt, nem törődünk vele, és hát ez a fiú is ezt tapasztalja, és át kell neki élnie, hogy az embereknek többet ér egy disznó, többet ér a saját anyagiuk, mint egy embernek az élete. És ugyanez volt gyakorlatilag Gadarában is. Ugye, amikor az Úr Jézus megszabadította a gadarai megszállottat, és ez azzal járt, hogy a belőle kimenő légió mennyiségű démon belement a disznókba, 3000 disznó elpusztult, akkor kijönnek a városból az emberek, és nem azt mondják, Jézus, jöjj! Mert rád van szükségünk, tele vagyunk démonokkal, nagyon rossz az életünk, nyomorúságba jutottunk, szenvedünk, segíts! Nem, menj innen, Jézus! Mert többet ér nekik a disznó, a vagyon, mint az ember élete. És ez olyan megrendítő és szomorú. Ez van Isten nélkül. De jó látni, hogy azért az Isten országa más, jó látni azt, hogy Isten nem így gondolkodik, mert mi történik, hogy ebben a mélységben a fiú magába száll, megérkezik önmagához, végre elkezd gondolkodni, és eszébe jut az atya. De miért jut eszébe? Azért, mert az atya nem mondott le róla. Az apja vonzza haza. És ezért más Isten országa. Nem azt mondja az Isten, hogy amit ettél, főzd meg. Hogyha ide jutottál, tessék, nem hallgattál rám, maradj ott, ahol vagy. Hanem segít, vonz haza, de nekem kell hazamenni. Tehát ez is benne van, Isten azt mondja, hogy nem hagylak ott, de ehhez neked el kell indulni. Ez ott kell hagyni a disznóvájút. Ott kell hagyni azt, ami azelőtt ígéretföldjének tűnt, most a nyomortelep lett, ott kell hagyni. Biztos nem könnyű. Mert per pillanat ez a biztos. Legalább ott el vagyok. De mi lesz otthon? Olyan bizonytalan. És a fiú meglépi, elindul haza, és ezt nekünk is meg kell. Elindulok haza az atyához. És ez olyan nagyszerű, csodálatos, és azt látjuk, hogy az atya elébe fut. Nyakába borul, és nem taszítja el. Nem azt mondja, hogy igen, te lecsúsztál, neked már nem jár semmi, de tegyük azt is hozzá, hogy maga a fiú is látja, hogy vétkezett, ezt megvallja, és elismeri, hogy már nem méltó arra, hogy az apja fia legyen, és megelégszik azzal, hogy cseléd legyen. De ezt már nem tudja elmondani az apának. Mert nyakába borulva csókolgatja, és jelzi, hogy visszafogadlak, fiú leszel, mert itthon kerül helyére az életed. Itthon vagy a helyeden. Igen, az ember csakis az Úr Jézus Krisztussal való élő kapcsolatban van a helyén. Ha nincs Jézussal kapcsolatunk, nem vagyunk a helyünkön. Ha nem ismerjük meg őt, mint ajtót, és nem megyünk be az életre, az Isten országában, nem vagyunk a helyünkön. Tehát ez a fiú nem az idegenben volt a helyén, hanem otthon az atyai házban. És ezt megtapasztalja, megkapja a legszebb ruhát, a gyűrűt a kezére, ujjára, a sarut a lábára, mindezek jelzik az egész ház számára, hogy ez a fiú függetlenül attól, hogy merre járt, mit csinált, újra fiú, vissza van fogadva. De azért is olvastam újra el a 22-23. Verseket, látjuk, hogy ezzel nem elégszik meg az atya, azt mondja, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk. És hát ebből én azt láttam meg, hogy a visszafogadásnak ára van. A visszafogadásnak ára van. Ugye a hízó borjú, ugye úgy van írva, hogy a hízott borjú, tehát az egy hízott borjú, amivel cél volt. Mégpedig micsoda? A borjú nagyon sokszor áldozati állat. Áldozatként mutatják be, mert, és ugye ez benne van, hogy a fiúnak át kell élnie, hogy vissza vagy fogadva, de a te visszafogadásodért, a bűneidért, az elrontott életedért valaki az életét adja. Amit te, fiam, tettél, ahogy éltél, az méltó az ítéletre. De én kegyelmes leszek hozzád, és meghal helyetted a borjú. Igen, valakinek meg kell halnia. Ugye egy zsidókhoz írott levél 9. fejezetében olvassuk, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ilyen a bűn. Nem egy aprócska valami, hogy bocsi, és aztán csinálom tovább ugyanazt. Nagyon súlyos vétek, a bűnt nem lehet egy bocsival elintézni, még saját erőlködéssel sem, a bűn ellenszere a vér. És így már tudjuk, hogy nem egy borjúnak vagy egy báránynak kell meghalnia, mert meghalt értünk az Isten báránya, a názáreti Jézus Krisztus. Tehát amikor rendezem az életemet az Úr Jézussal, az atyával, akkor ezt látni kell, hogy ennek a rendezésnek ára van. De ilyen kegyelmes az Isten, hogy nem tőlem kéri az árat, hanem a saját fiára terhelte rá. Hogy éppen ugye ma olvassuk a vezérfonal szerint Ézsaiás 53-at, és ott van benne, hogy ő rá vetette mindnyájunk vétkét, bűnét. Helyettünk és miattunk és érettünk halt meg a názáreti Jézus ott a kereszten. Tehát ezt mindenkor látnunk kell. És amikor ezt a borjút levágják, majd elkészítik a öröm lakomát, akkor az egyben áldozat is, hála áldozat az Istennek, hogy a meghalt feltámadt, az elveszett megtaláltatott. Tehát az az állapot, amiben a fiú volt, az halott állapot volt. Nem csak akkor, amikor már a disznók vájújához érkezett, hanem onnantól kezdve beállt a lelki halál, amikor kilépett az apa kapuján. Amikor megszakad az Istennel a kapcsolatunk, akkor beáll a lelki halál. Halott volt, de mit is üzen ez a történet, meg az egész új szövetség, hogy ebből a halálból fel lehet támadni. Tehát amikor az ember nagyon nagy mélységbe jut, és úgy látja emberileg, vagy talán a környezet is azt mondja, hogy itt már nincs visszaút, itt nincs megoldás, innen már nem lehet talpra állni, az ige azt üzeni, hogy még a lelki halott is feltámadhat. Ha olyan állapotba kerülsz, hogy már úgy látod, olyan, mint a halál, föl lehet támadni. Hogyan? Krisztus által. Ő az, aki feltámaszt, aki életre kelt, aki újjá teszi az életünket. Tehát ez jelzi, hogy van visszaút, van élet a halálból is, mert Krisztus legyőzte a halált a maga feltámadásával. És vigadozni kezdenek. Ugye persze, hogy vigadoznak, mert örül az apa, hogy a meghaltnak hit fia, az elveszettnek gondolt fia él, visszajött. És nem az az érdekes, tehát ez egy csodálatos, és az Istent mutatja meg, és az ő országát, nem az az érdekes, mi úszott el. Az az érdekes, hogy a fiú hazajött, él, megvan. Miért? Mert akárhogy is van, az Isten előtt a legnagyobb érték az ember élete. Az életnél nincs nagyobb érték. Persze minket már átprogramoztak, és belekerültünk egy olyan világnak a sodrásába, ahol minden értékesebb az életnél. Minden. És hogy ezt lebontjuk kicsire, sokszor lehet tapasztalni, meg lehet nézni. Próbáljuk meg, hogyha veszünk egy drága, okos telefont, és a gyerekünk valamiért, valahogyan leejti, és az összetörik, mi fog belőlünk följönni. A gyerekünk elesik, megbotlik, megkaristolja a vadi új autónkat, mi fog előjönni? Mi fog előjönni? Belőlünk, a szívünkből. Hogy fogunk rá reagálni? Tehát sokszor lehet látni, hogy igen, az embernél sokkal nagyobb érték nekünk egy-egy tárgy. Nagyobb érték az, amiben pénzt fektetünk. És gyakran nem azt nézzük, mibe kerül az? Hány ember megy tönkre? Ki gondol bele, hogy például a sok modern technikai eszköz mögött gyerekmunkák húzódnak meg? Ki gondol abba bele, hogy a kényelmes életünkbe belehalhatnak gyerekek valahol a világ más táján? Ki gondol bele, hogy életekbe kerül? Ki gondol bele, hogy sokaknak a luxusa életbe kerül? Mert egy megfogant életet nem engednek megszületni. Ki gondol ebbe bele? Elsimul, pedig valóság, hogy az életnél az anyagiak sokszor drágábbak. Vagy a pozíciónk, az előrehaladásunk. Ha akadályoz, nem vállalok gyereket. Mert nem lehetek valaki. Nem vesszük észre, hogy bizony nálunk sokszor nem az élet van az első helyen. Nem az ember a drága, a kincs. És mennyire más itt a levegő. Ennek az apának a fia a legfontosabb. Mindennél az ő élete. És ezért hálát ad az Istennek. A vigadozás azt jelenti, hogy hálát adunk az Istennek. Megköszönjük, hogy visszajött, hogy mégse halt meg, hanem elkezdhet egy új életet itthon. És ez nagy dolog, amikor valakinek az élete így lelkileg föltámad, megismeri Jézust, elkezdhet egy új életet. És vajon öröme ez nekünk? Öröme, hogy valaki hazatalál az atyai házba. Valaki átéli az Isten kegyelmét. No de, ugye ennek a történetnek van folytatása, és két fiúról van szó, és eddig a kisebbel foglalkoztunk, de van egy idősebb, van egy elsőszülött, aki az akkori törvények szerint ugye a nagyobb részt örökli, és ez a fiú, a pedáns fiú, ez a fiú, ugye, az apja szemefénye, akit irigyelnek, a másik volt ugye a kisebb, a fekete bárány, és elképzelhető, hogy ez az atya sokszor átélte, ha jöttek a barátai, és látták az idősebb fiút, aki otthon van, aki végzi a munkát, aki átveszi az apától a terheket, aki otthon maradt, mondták, hát ez a szuper. Boldog lehetsz, hogy ilyen fiad van. Bezzeg a másik, a lókötő. Ugye, elment, elvitt mindent, még a születésnapodra se küld egy lapot, vagy ír egy e-mailt, mintha meghaltál volna. Örülj, hogy ilyen fiad van. És kiderül, hogy nem minden arany, ami fénylik. Kiderül, hogy ez a fiú sem annyira kiváló, mint hogy az kívülről látszik. És erről a fiúról kevesebbet szoktunk beszélni. Mindig a kisebbik van előttünk, nagyobbról alig szólunk, alig esik rá idő, de ebben látjuk, látnunk kell magunkat. Látni kell, hogy az otthon maradt fiú tulajdonképpen a farizeusokat, az írástudókat, az akkori egyház tagjait jelképezi. Ő rájuk mutat, mert ők nem mentek el. Nem lettek vámszedők, paráznák, ott maradtak, megtartják a törvényt, és kívülről minden olyan szépnek és jónak látszik. A vallásos embert mutatja. Rólunk van szó. Rólunk, akik már ott vagyunk, formailag, az Isten közelében, akik soha nem mentünk el, akik nem mertek cégéres bűnöket elkövetni, rólunk szól. Belemerünk így tekinteni az igébe, hogy az az idősebb fiú én vagyok. Persze semmi probléma ezzel, mert idősebb fiúnak is kell lenni, igaz? Hogyha több gyerek születik, akkor aki hamarabb születik, az biztos, hogy első lesz és idősebb lesz. De ebben benne van az is, hogy Izrael az első szülött fiú. Izrael az, aki korán megismerte az Isten kegyelmét. Megismerte a törvényét. És látjuk, hogy mégsem tudta ezt megélni a nem zsidók felé. Mert a kisebbik fiúban megláthatjuk a nem zsidókat, a népeket, a nemzetek fiait, magunkat. Hogy sokáig Isten ismerete nélkül éltünk ebben a világban. De Izrael ismerte az Istent, de mégsem tudta megélni felénk, a pogányok felé az Istennek a kegyelmét. Ahogy itt megharagszik az idősebb fiú a kisebbre, ugyanúgy megharagudott annak idején Izrael a nem zsidókra, a pogányokra, a népekre, és nem azt látta bennük, hogy Isten őket is szereti, keresi. Tehát az idősebb fiú, hát ilyen pedáns gyerek, most is dolgozik. Jön haza a melóból. Nem lógatja a lábát. Keményen elvégzi, amit kell, oda teszi magát. És erre mire jön haza? Buli van. Buli van a háznál, nagy zene, tánc. Mert eddig ilyet nem tapasztalt. Mi történt? Bizonyára arra gondolt, hogy valami lett apámmal. Ez nem jellemző rá. Buli otthon. Az az érdekes, hogy közeledik a házhoz, előhív egy szolgát, és megtudakolja, mi történt. Tehát az az érdekes, hogy ez a fiú, ahogy jön haza, hallja a zenét, tehát látja azt, hogy valami történik itthon, valami más, mint a megszokott, és nem berohan, mint a fiú, mint az apa fia, mint az első szült, aki majd gazda lesz, aki gyakorlatilag itt minden, mert ő is tulajdonos. Hiszen a végén mit mond az apa? Hát fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. És mert érdekes, hogy nem ront be ez a fiú, hogy minek szól ez a nagy vidámság. Mint aki a sajátjába bemegy, akit érdekel, hogy mi van az apámmal, mi van, mi történik. Egy szolgától tudakozódik. És én azt mutatja, hogy valami megszakadt a fiú és az apa között. Megszakadt az élő kapcsolat. Már nem megy oda, nem kérdez. Milyen a kapcsolatom Istennel? Kérdezek még? Még olvasom az ígét és keresem, hogy mit üzen? Vagy én is a szolgától tudakozódok? Csak arra hagyatkozom, amit megkérdezek, itt, meg ott, meg amott. Egyik lelkész, másik prédikátor, meghallgatom az internete, ki mit mond, vagy, mert az új szövetség ezt hozta, testvéreim, hogy mi közvetlenül oda mehetünk Jézushoz. Leborulhatunk elé, és megkérdezhetjük. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mi a terved az életemmel? Sőt, aki már Krisztusban van, az Jézus által az atyához mehet közvetlenül. Mert nem vagyunk közvetítőkre utalva, mehetünk, kérdezhetjük. Atyám, hogy akarod? Mi van veled? Nem megy be, nem kérdez. Hogy vagyok én Istennel? Hol tartok? Én is így, hogy megmarad kint, megmaradok? Nem megyek már be? Hányan vannak, már nem mennek el a gyülekezetbe, távol maradok, esetleg még innen, onnan egy-egy információt, esetleg egy igét megnézek, de már nem megyek közelebb. Ez az, ugye látjuk, a kisebbik hazament, az apa nyakába borul, bevezeti a házba. Ott vannak együtt. Ez a fiú házon kívül van. Hol vagy? Bent vagy kint? Nem elég beletartozni egy közösségbe, valahogy névjegyzékbe, hanem bent vagyok-e? Ott, ahol az Atya, ott, ahol az élő Krisztus. És miért nem megyek be, ha nem megyek? És azt látjuk, hogy a szolga elmondja. A testvéred jött meg, apád levágatta a hízott borjút, vele egészségben visszakapta őt. Érdemes figyelni azt, hogy függetlenül attól, hogy mennyi ideig volt távol a kisebbik fiú, meg hogyan élt, milyen lezüllötten jött haza, ugye az otthon levő szolgák látták, mikor megérkezett. Mégis, hogy beszélnek róla? A testvéred. És ez a fiú majd nem azt fogja mondani, hogy a testvérem. Döbbenetes. Az apa is azt mondja, a testvéred, a szolgák is továbbra az apa fiát látják benne, tehát a testvérét az idősebbnek, csak ő nem. Csak ő nem. Tehát ennyire el lehet távolodni. Szóval mi okozza a távolságot? Minél messzebb kerülök az atyától, annál messzebb kerülök a másiktól. Ha távolodok Istentől, távolodom a másik embertől is. És az egészben az a megdöbbentő, nagyon megdöbbentő, hogy még az atyai házban is lehetek távol az atyától. Mert a fiú otthon van, de a szíve távol. Ő nem ment el idegenbe, de úgy él, mintha idegenben lenne. Mintha idegen lenne az apa. És hogy még húzzam a vonalat, egy házon belül is lehetünk távol az Istentől. Lehetek én belől az egyház keretein, de a szívem. Ugye hányszor mondja az Úr Jézus is, hogy a szívetek. Azzal van a probléma. Kívülről minden jó vagy az Ószövetség, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szájával szuperszövegeket tud mondani, ismeri a szakszavakat, a teológiai kifejezéseket, a kánaáni nyelvet, de a szíve távol van. Na, ezt kell megnézni. Hogy csak az beszédem, csak a szám van ott, csak az hagyományaim, vagy a szívem ott van az Istennél. Vagy az Isten van a szívemben. Mint ahogy Pál mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ki él bennem? Én? A régi természetem? A vágyaim, a szokásaim? A hagyományaim? A szenvedélyeim? Vagy már ezek meghaltak? Ott vannak a kereszten, és el tudom mondani, hogy nem én, hanem Krisztus. Na ez az új élet. Ez jelenti, hogy közel vagyok. Otthon vagyok, kapcsolatban vagyok, ha ő él bennem. Hát amikor a szolga megmondja, hogy mi a harci helyzet, akkor látszódik tényleg, milyen távol van ez a fiú az apjától, mert ez sem arra motiválja őt, hogy bemenjen, hogy jé, hát hazajött az öcsém. Testvérem, azt hittem tényleg, hogy meghalt. Hogy totálisan elzüllött, belehalt. Hogy ő már nincs. Hát de nagy öröm, nem. Mit csinál? Megharagszik. Megharagszik. Ez az ő reakciója. Mi a mi reakciónk? Megharagszik, mert úgy látja, hogy az atya másként bánt ezzel a csirkefogóval, mint ő vele. Hát ez csirkefogó. Hazajött, mindent elvert. Na most jön ide, könyöradományért. És majd ezt is elveri? És beszek én? Miért nem én kapom meg? Ugye majd el is mondja, itt jön ki majd belőle, hogy még az apját se szólítja meg, csak annyit mond, hogy látod? Látod? Ilyen vagy te? Látod? Ezt. Mindig ezt szeretted. Engem félred. Pedig kigürcöltem a belemet. Látod? És nem adtál nekem. Na, itt látszik, hogy mi a probléma. Hogy ez a fiú rosszul látja önmagát. És rosszul látja az apát is. Hogy látom én az Istent? Mennyi ideje? Valamilyen szintű kapcsolatunk van vele, olvassuk, halljuk az ígét, járunk gyülekezetbe, megtanultunk dolgokat, mi van a szívünkben? Hogy látom én Istent így, hogy ő mindig csak elvesz, ő csak elvár, és nekem nem ad semmit. Ez kell, az kell, vagy esetleg azt mondja, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad. Hogyan látom én? Tehát ez a fiú, ugye itt derül ki, hogy amikor ugye hány esztende, látod? Hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy megmulathassak barátaimmal. Tehát itt jön, hogy hány esztendeje szolgálok neked. És ez mutatja meg ennek a fiúnak a belső világát. Mert testvéreim, az eredeti szövegben jön jobban elő, hogy itt a kifejezés ez a rabszolga. Szó. Eredetileg az a szó rabszolgát jelent. Hogy ez a fiú így éli meg, otthon van, de az apa már nem apa. Rabszolgatartó. Eltávolodott totálisan tőle. Hogy látom én Istent? Én is rabszolgatartót látok benne. Hogy látom magamat? Rabszolga vagyok. Hogy látom? Tehát itt jött a baj, rosszul látja magát. Nem vette észre mit? Hogy otthon van, hogy apja van, nem rabszolgatartója, apja. És ő nem rabszolga, fiú. És ez mit jelent? Ha valamit tesz, örömmel teszi, hálából teszi, és hogyan? Mint aki a sajátját végzi. Mit mond neki majd az apa? Fiam. Hát te velem vagy, és mindenem a tied. És ezt ő nem vette észre. Nem veszük észre, hogyha Istenhez tartozunk, minden a miénk. Keressétek, Először az Istennek országát, igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Az Isten országában minden a miénk. Krisztusban Isten mindennel megáldott benneteket, írja a korintusiaknak. Csodálatos. És ugye, ami még csodálatosabb, hogy ez a fiú haragszik, truccol, azért sem megy be, és az apa megkijön. Hát ilyen az Isten. Elébe fut az egyiknek, utána megy a másiknak. Az apának mind a kettő egyformán fontos. Nem azt mondta, hogy megharagudott, nem jön be, ő dolga. Nem mondja, hogy mi közöm hozzá, nincs igaza, mit durcázik itt, hanem kijön elé, és törődik vele. És ilyen az Isten ma is. Egyiknek elébe megy, a másiknak utána megy, és beszél vele. Azt is látjuk, hogy amikor kirobban az idősebb fiú, és elmondja, ami benne van, ugye, sőt, még ugye a testvéréről, mit mond, ez a te fiad. Nem is a testvérem. És mit mond, paráznanőkkel tékozolt el a vagyonodat, de erről szó se volt. Nem mondta senki itt. Tehát valószínűleg lehet ez egy kivetítés. Ő is elment volna. Ő is ott lett volna szívesen, csak nem mert elmenni. És milyen sokszor van ez úgy, hogy amit a másikba belelátunk, azt látjuk benne, ami bennünk is van. Mi idegesít a legjobban? Ami bennem is ott van. Mitől idegesedek föl, ha ránézek a másikra, meglátom az életét? Hát az, ami ott van bennem is. Amit én rosszul csinálok, ami bűn, de meglátom a másikba, az idegesíteni fog. Hát ez is. Megharagudott a testvérére, mert rádöbbent, hogy ő benne is ugyanazok a vágyak, meg indulatok vannak. De ezt nem bevallja. Ő nem azt mondja, hogy atyám, vétkeztem ellened, hanem szembe megy az atyával. És annyira megragadó, hogy az atya, amikor kijön, először is végighallgatja, hogy ez a hideg zuhany rááradjon, nem szól közbe. Nem mondja, hogy na most már légy szíves, fejezd be. Hogy mersz velem így beszélni? Annyira megdöbbentő, hogy milyen más az Isten. És semmi negatívumot nem mond erre a fiára sem. Sem a kisebbre, sem erre. Mit mond? Fiam. Hát nem csodálatos, hogy így szólítja meg azt, aki éppen most vette le a fejét. Ugye azt a fiút, aki az apjának leszedi a fejét, ilyen tiszteletlenül ráborít mindent, annak azt mondja, fiam. Na ez a nagy dolog, hogy így jön az Isten, fiam. Lehet, hogy rosszul ismertél, lehet, hogy most minden kirobbant belőled, igazságtalannak látsz, de fiam vagy, téged is szeretlek, ugyanúgy szeretlek, mert azt is látni kell, hogy a kisebbik fiút visszafogadta az atya, és a helyére kerül, de továbbra is ő a második. Ez nem jelentett helycserét. Ez a visszajövetel és visszafogadás nem azt jelentette, hogy a kisebbből lett most már az első szülött. Ő is a helyére került, és elfogadta, és hálás, hogy egyáltalán fiú lehet. És a fiúnak is, az idősebbnek is el kell magát fogadni, és nekünk is a helyünket az Isten országába. És fölismerjük-e ezt, hogy mindig velem vagy, mindenem a tied. Élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten Krisztusban kínál nekünk, az ő kegyelmi ajándékaival. Élünk-e, mindenem a tied. És néha úgy élünk, mintha szolgák lennénk, úgy élünk, mintha semmi sem lenne, pedig az Isten gyermeke, az gazdag, A Jelenések könyvében, ugye a 7 gyülekezet közül az egyiknek azt mondja az Úr Jézus, hogy azt mondod, hogy szegény vagy, és nem tudod, hogy te vagy a gazdag. Mert anyagilag szegény volt, nehéz körülmények között élt, de gazdag volt, mert Isten lelkének, országának ereje munkálkodott abba a gyülekezetbe. De, és mi is átélhetjük ezt a munkálkodást, vigadnod, örülnöd kellene. Milyen más irányba tereli az Atya a fiút. Ugye nézd, lásd meg, hogy föltámadt, megtaláltatott, és ennek örülni kéne. Te zúgolódsz, te haragszol, pedig örülni kéne. Adja az Isten, hogy tudjunk örülni az ő munkájának, életre keltő hatalmának, és legyünk készek és képesek ezt elmondani másnak, bizonyságot tenni róla, hogy minél több ember átélje az Atyának a szeretetét, tékozló szeretetét, akár távol van, akár közel van, akár idegenbe tékozló, akár otthon tékozló. De a legnagyobb tékozló az Atya. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, ezt az ígét, hogy láthatjuk végtelen szeretetedet, lehajlásodat, hogy te neked egyformán fontos a kisebbik és a nagyobbik fiú is. Az is, aki elment, és az is, aki otthon maradt. Te azt szeretnéd, hogy mind a kettővel élő legyen a kapcsolat, folyamatos, állandó, hogy mind a kettő szívből szeressen téged, és örüljön annak, hogy veled lehet. Mert az a legnagyobb öröm, ha otthon lehetünk veled, ha hozzád tartozhatunk, ha átélhetjük országod gazdagságát, mert akkor lehullik rólunk a félelem, a bizonytalanság, mert tudjuk, hogy te ismered szükségeinket, és a te gazdagságod az kimeríthetetlen, hatalmadhoz nincs fogható. Köszönjük, hogy rámutatsz arra is, hogy a mi életünkért is be kellett mutatni az áldozatot, a visszafogadás, a megbocsátás, az kerül valamibe, annak ára van. És magasztalunk, Úr Jézus, hogy te ezt az árat kifizetted, értem és értünk. És az, hogy hála legyen a szívünkbe, hogy ezt megbecsüljük. Oda szánt neked szentelt élettel, hogy ne akarjunk már eltávolodni tőled, se otthon, se idegenben, hanem hogy mindig arra figyeljünk, hogy mi is a te akaratod. Mert Uram, hogyha eltávolodunk, akkor ott egyre rosszabbá válik az életünk. Csak otthon vagyunk a helyünkön, a veled való közösségben. Kérünk így mindazokért, akik még távol vannak, de azokért is, akik otthon, akik ebbe belefáradtak, megkeseredtek, úgy érzik, hogy nem megfelelően bánik velük az Atya, hadd éljék át, hogy te kifizetted mindenkiért az árat, és elébe futsz a hazatérőnek, és utána mész annak, aki nem akar bemenni, és a szívére beszélsz. És köszönjük, hogy így keressel minket is, és ott, hogy mi ne megsértődjünk, félrevonuljunk, hanem keressük veled a közösséget, és bízzuk rád magunkat. Kérünk így a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, formáld az életüket, mutasd fel számukra a te kegyelmedet, s ott, hogy megragadják, és ebből a kegyelemből, hogy áradjon gyógyulás, erő a számukra. Kérünk, Urunk, így mindannyiunkért, az egyedül élőkért, a különféle szenvedélyekben élőkért, a megkötözöttekért, eléd visszük, Urunk, a családokat, gyermekeket, de könyörgünk a földrengés áldozataiért, azokért a családokért, ahol szenvednek, mert valaki meghalt, a sebesültekért, és ad, hogy jel legyen ez mindannyiunknak, hogy arra van szükségünk, hogy visszatérjünk hozzád. Köszönjük, hogy még könyörülsz rajtunk, eléd visszük egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk. Legközelebb vasárnap 10:30-től a missziós házba tartunk Isten tiszteletet, befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett énekünket, a 272. dicséret 6. versét, mind jó, amit Isten tészen.
Mert csak ő segítség.